Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet vasárnap Isten tiszteletünkön, az apostol szavával köszöntlek benneteket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. 84. Zsoltárunk így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. 84. Zsoltár első versét énekeljük. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket énekszóval, 810. dicséretünkkel. 810. dicséretünk így kezdődik. Áldjátok Isten szent templomában.
Áldjátok Isten szent templomában, dicséritek fölségének égi udvarában. Áldjátok őt, mert nincs nála szentebb, dicséritek fölségét, mert mindent ő teremtett. Áldjátok zengőt, rész harsonával, dicséritek háfa szóval, áldjátok őt, mint ő táncott lejtve, dicsérjétek pengő lanton, lágy fúvolán zengve. Áldjátok vígan, cintányért csengjen, minden Isten magasztalja földön és a mennyen. Mint ami élő, áldja az Isten, teljes szívből énekelve, hallelujás zengjen.
A mi vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét a Zsoltárok könyvének 122. részéből. A Zsoltárok könyvének 122. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem, Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz. Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei, Izraelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr nevét, mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek, legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked. Amen. Ami örökkévaló Urunk tegye áldotta az ő igéjét, annak meghallását, befogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért a lehetőségért, hogy a kegyelem üzenete újra és újra megerősödhet bennünk. Újra és újra megkapjuk ezt az ajándékot tőled, Urunk Istenünk, és vágyunk is erre, hogy emberek maradjunk, hogy emberként éljünk, hogy emberi mi voltunk, az megmaradjon a lelkünkben szikla szilárdan, hogy ne felejtsük el, hogy a teremtés koronája vagyunk, a teremtés koronája, amely hatalmat és felelősséget kapott tőled. Nem tudunk úgy ragyogni emberként, mint a korona, és nem tudunk olyan felelősséggel élni, Urunk, mint ahogyan azt te elrendelted, mert szabadságot adtál nekünk, és a szabadságunkban, a szabad akaratunkban lehetőségünk van arra, hogy a rosszat válasszuk. Bocsáss ezt meg nekünk, Urunk, segíts nekünk úgy emberként megmaradni és létezni, hogy abban újra visszanyúljunk az ősi szavakhoz, a logoszhoz, a teremtő erőhöz, az igéhez. Ebben segíts nekünk, Urunk, így mutasd fel ezeket a szavakat, hadd mutassanak azok a lélek ereje által Krisztusra. Így szólj ma hozzánk, Urunk, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, a 224. dicséretünkkel készüljünk az ige hirdetésére. 224. dicséretünknek az első és a hatodik versét énekeljük. Az első verse így kezdődik, ímbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. 224. dicséretünk első és hatodik versét énekeljük, a gyermekek pedig indulhatnak az ének alatt a gyermek Isten tiszteletre a Bagolyvárba.
Ímbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetébe, a te templomodba, felséges Atya Isten. Prédikáltasd szent igédet, felséges Isten, ne hagyd szomjúhoz itt a mi lelkünket. Áld meg életünket, felséges Atya Isten.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló üzenetét, igéjét, Lukács evangéliumának 19. részéből a 41. verssel kezdődően, és még hozzáolvasom a 21. résznek a 20. verssel kezdődően lévő igéket. A gyülekezet Istennek igéjét leülve figyelmes szívvel hallgassa. Lukács evangéliumának 19. részéből a 41. verssel kezdődően, majd a 21. rész 20. versével kezdődően így szól hozzánk Istennek igéje. Amikor közelebb ért, tudnillik Jézus, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, menjenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Mert ezek a bosszú állás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva. Jaj, azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Amen. Kedves testvérek, én most 3,5 zarándokról szeretnék beszélni. A fél zarándok az idézőjelben értendő, de meg fogjuk érteni majd, ha odaérünk. 3,5 zarándok fog megjelenni ma előttünk. Az első legyen az a zarándok, aki a zsoltáros időkben zarándokolt Jeruzsálembe. Ehhez olvastam fel a 122. zsoltárt, ám bár felolvashattam volna a 120-tól kezdődően a 134. zsoltárral bezárólag a zarándok énekeket, hiszen ezek az énekek akkor kerültek napirendre, akkor énekelték, amikor elindultak az emberek Jeruzsálembe, az Ószövetség népe, abból az időből való, ez Krisztus előtti évszázadokról beszélünk, elindul az Ószövetség népe, Izrael népe, hogy Jeruzsálembe elzarándokoljon, és a templomba találkozzon az Istennel, mert úgy dönt a szívében, hogy nekem most szükségem van az Istennel való találkozásra, és a nagy ünnepen felmegyek, és ott megnézem, ahogyan a pap bemutatja az áldozatot, és ott leszek sok ezer zarándokkal együtt, megélem közösségben azt a boldog erőt, azt a boldog érzést, hogy az Isten szeret, az Isten velem van, és az Isten tudja a bűneimet, tudja a másoknak el nem mondott, de nyilvánvaló bűneimet, de fel fog szabadítani azzal, hogy találkozok, én bocsánatot kérek, és ő megbocsát nekem. Erről szóltak a régi zarándoklatok, és ezt úgy képzeljük el, sokszor prédikáltam én erről, meg hát többen tudjuk is, mint ahogy ma is történne zarándoklat, tehát úgy képzeljük el, hogy így megindul a tömeg innen, onnan, amonnan, előtte készülnek, izgulnak, aztán összevárják egymást ott a poros utak kereszteződésénél, úgy pezseg az élet, közben énekelgetnek, örülnek egymásnak, vigyáznak is egymásra, hogy nehogy valami baj történjen valahol valakivel, nehogy haramiák vagy rablók támadják meg őket. Aztán egyre többen vannak, és elkezdenek odaérkezni a városhoz, és úgy képzelem, ahogy mondjuk Galilea felől úgy érkeznek északról Jeruzsálem felé, ilyen dimbes, dombos vidék az, és akkor egyszer csak elterül előttük egy hatalmas völgy, majd egy magaslat, és a magaslaton ott van a gyönyörű templom, a templomhegyen, ott van körülépítve szépen a város, gyönyörű hófehér kövekből, hófehér fallal körbevéve, olyan meghatottság van rajtuk, az a boldog érzés, hogy eljutottunk idáig, de jó lesz oda bemenni. De aztán persze ott van a szívükben az is, hogy ha bemegyünk azért ebbe a nagyvárosba, a fővárosba, az Isten városába, mennyi nyomort látunk, bűnt, mennyi szenvedést, mennyi kínlódást, és akkor egyik felkiáltása ez a zsoltárnak, hogy Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz, ott van benne a zsoltár szövegében ez a felkiáltás. Aztán meg ott van a békességre igyekvő gondolat, hogy kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Hát tudjuk, mi van itt. Bejövünk, és szép lesz együtt lenni, de hogyha hazamegyünk, akkor azokat az élményeket is haza kell vinni, hogy mennyi bűn van itt, mennyi szegénység, mennyi csalódás, és milyen jó lenne, hogyha mindenki megérteni azt, hogy azt az egy darab életét, amit kapott, azt hálával tudná élni. Ahogyan talán mi meg tudjuk tenni zarándokok, akik találkozunk az Istennel. Hát ez az első zarándok, az ószövetségi zarándok. Elmegy, és ott van, és akkor gyönyörű zsoltárok vannak, ott van például a 126., amelyik azt mondja, hogy olyanok vagyunk, mint az álmodók, mikor Sion sorsára gondolunk, az is egy szép zarándokének. Olyanok vagyunk, mint az álmodozók, álmodozunk a békességről. Aztán ott vannak a szép ilyen, a természetből építkező zsoltárok, 121. tekintetem, a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, mert látja a hegyen épült gyönyörű templomot a zarándok. Olyan ez, mint nekem volt régebben, amikor még ritkábban jártam Budapestre, hát fiatalabb gyerekkoromban nagy ünnep volt, ha onnan Kelet-Magyarországról eljöttünk a rokonokhoz, de nagyon szerettem az országházat. nézegetni Stejd Imre gyönyörű alkotása, igaz? Hát mert ez pazar, az országházunk gyönyörű. És én olyan sokszor megéltem ezt a boldog érzést. Hát ma már rutinosan jár kell az ember ott, de akkor az olyan nagy dolog volt, meg kamaszként, mikor bimbózik az emberbe egy kis hazafias érzés, igaz? És hát na, hát az országház. Hát pláne milyen gyönyörű élmény lehetett az Ószövetség népének oda menni, látni a templomot. Lehet, hogy évente egyszer tudott oda elmenni. Vagy valaki csak nagyon-nagyon ritkán, még ritkábban. De találkozni akart, mert ott egyértelműen beleesett a szívébe az, hogy közöd van az Istenhez. Milyen jó, hogy nekünk van úrvacsoránk. Sokkal gyakrabban megéljük ezt. Na hát ez az első zarándok. A zarándok, aki találkozni akar az Istennel. És ezért több napos utat is vállal. És a második zarándok, akiről beszélni akarok, az maga Jézus. Jézus is elzarándokol Jeruzsálembe, és nagyon megragadó az ige, amit felolvastam, mert Jézus, amikor ugyanúgy megáll ott a magaslaton, és ránéz a városra, akkor egy sírás jön ki belőle, siratja a várost. És a tanítványok, akik már toporzékolnak, hogy menjünk már, vegyük át a hatalmat, meg aztán arassuk le a babérokat, meg tegyél jó sok csodát, jó látványosokat Jézus, amit korábban, hogy hadd szóljon, mert milyen jó lesz. Azok csodálkoznak, és Jézus siratja a várost. Mert nem találta meg a békességre vezető utat, mert nem ismerte fel meglátogatásának idejét, ezt mondja Jézus. És siratja a várost, és Calvin azt írja, hogy kétféle módon is siratja Jézus a várost, ugyanis egyrészt úgy siratja, mint ember, mert emberként szánja ezt a várost. A történetben burkoltam, benne van nyilván az az élmény is, hogy Krisztus feltámadása után egy olyan jó 25 évvel, vagy talán 30 évvel egy Vespasianus nevű császár, aki különben egy nagyon spórolós császár volt, Krisztus után 70-ben elrendelte, hogy Jeruzsálemet porig kell alázni. Nem csak le kell rombolni, hanem a zsidókat a vallásukban, a nemzeti hovatartozásukban is meg kell alázni. És akkor volt neki egy nagyon szorgalmas fiacskája, úgy hívták, hogy Titus. Később ő lett a császár. És akkor Titus volt a hadvezér, és akkor őt bízta meg, hogy úgy rombolja le a várost, hogy az egyértelmű jel maradjon. És ez olyan jel lett, hogy a mai napig is él ez a jel. Ugyanis a Bibliában, a Jelenések könyvében, de az evangéliumokban is megjelenik ez az élmény. 70-ben megjelent Titus, lerombolta a várost úgy, ahogy illik, ahogyan szépen hogyan romboljuk le várost tankönyvekbe le van írva, hogy felülről kezdve a falakat behatolni, belülről szétrombolni, logisztikát azonnal elpusztítani, stb. De bement a templomba, és nem csak rombolta a templomot, hanem odaálltott ilyen szobrokat, emberi Isten szobrokat, hogy megalázza a zsidóságot. Hát ez az élmény jelenik meg az igében, csak zárójelben mondtam, és már abba is hagyom a történelmi tanítást, a lényeg az, hogy Jézus siratja a várost, mert van miért siratnia a várost, és emberleg siratja, mert sajnálja a népét. De ott van az isteni természet, ahogyan mondja Calvin, az isteni természet az azért siratja a város, mert a járosban jelenik meg az, hogy Istennek ott meg kell tenni valamit. Ez pedig az, hogy Krisztust áldozza fel ebben a városban, sok ember is el fogott pusztulni, de alapvetően Krisztust áldozza fel azért, hogy az ember megtanulja, hogy milyen nagy gonoszság van benne, és hogy ezt a nagy gonoszságot mégsem bünteti meg rajtunk az Isten, hanem Krisztusra teszi, a messiásra, az eljövendőre. Mi pedig innentől kezdve megértjük azt, hogy milyen nagy kegyelmet kaptunk, és segít bennünket a megtérésen vezető úton. Az isteni lélek sajnálkozása is megjelenik ebben a sírásban. Az isteni lélek tud sajnálni. Tudja sajnálni a várost, a teremtést. Mi ezzel szemben emberek ebben nagyon gyengék vagyunk, mi ilyen rutinszerűen sajnálkozunk, bekapcsoljuk a tévéhíradót, nézzük, hogy Myanmarban micsoda földrengés volt, vagy háború van itt, meg ott, amott. Ó, de szomorú meg minden, aztán békésen felülünk, oda megyünk szépen az asztalhoz, még azért a kávét elszülcsölgetjük, új témát találunk, igaz? Beszélgetünk, ott abban a pillanatban akkor van egy kis sajnálat, és egy fél zarándokot ígértem, egy felet. És ez pont erről szól, ez a fél zarándok, ezt én adtam neki ezt a rangot, és ezért elnézést kérek Jónástól, róla van szó. Hát Jónás is elzarándokol egy városba, és nagyon emberi. Jónás könyvét szeretjük és ismerjük, ugye nagy vonalakban arról van szó, hogy Jónás azt a feladatot kapja az Istentől, hogy menjen el Ninivébe, a metropoliszba, és mondja el, hogy ha nem térnek meg, ha bűnösök maradnak, akkor elpusztulnak. És Jónásnak nincs kedve oda elmenni, nem érdekli a feladat, a munka, inkább el akar szökni, egy hajóra ül, ugye onnan a vízbe dobják, bekapja a cethal, és 3 napot tölt a cethal gyomrában, aztán kikerül Jónás a cethal gyomrából, ahogy mondja szépen Jónás könyve, és akkor csak elmegy Ninivébe, de hogyha valaki olvassa ezt a könyvet, akkor az látja, hogy milyen lelkülettel megy oda Jónás. Ő pusztulást akar látni. Elmondja a megtéréshez vezető útnak a versikéjét. Térjetek meg, mert Isten haragszik rátok, öltsetek zsákruhát, szóljatok a fejetekre hamut, tartsatok bűnbánatot. De közben azt szeretné, ha ez nem történne meg. Vaj, de jó lesz pusztulást látni. És ugye tudjuk, hogy Jónás kiül a város határába, a nagy metropolisz városnak a határába, és akkor nézi, hogy na most fog jönni a kénköves mennykő. Új, hogy fognak itt repülni a végtagok. De jó lesz, most megkapjátok. Miattatok voltam a halgyomrába. De jó lesz. Nem tud sajnálkozni. Valahogy úgy, mint mi emberek, mikor ítélkezünk, hogy aki számunkra kedves és jó, azt sajnáljuk, aki meg nem jó, azt mondjuk, hogy megérdemelte. Úgy kell nekik. Milyen döbbenetes volt az, amikor a trónörököst meggyilkolták 1914-ben, és a magyar megyeszékhelyeken, városokban hatalmas tüntetések bontakoztak ki, többek között Nyíregyházán, hát én azt ismerem jobban, és hatalmas néptömegek vonultak az utcára követelve a háborút. Hát a trónörökös, hát ezek a szerbek. Hát ezeket most akkor ki kell írtani. Olyan eufóriában voltak. Egyébként jelzem a második világháború idején is, mert Márai Sándor bejárja az európai városokat a 30-as években, Napnyugati őrjárat, van egy ilyen könyve, és akkor leírja, hogy mindenhol annyira várják ezt a háborús mozgolódást, mert akkor beindul a gazdaság, milyen jó lesz. Persze az értelmiség az elképed ezen. A Jónás is így van. Új, de jó lesz. És mi történik? Prédikál a népnek, hát az a nép meg megtér. Elhiszik, hogy bajban vannak, és bűnbánatot tartanak. És aztán nem történik meg ez a Isten ítélet, mert kapnak esélyt. Ma már nincs meg Ninive. De hála Istennek van egy hatalmas költőnk, Babits Mihály, és ő helyre teszi Jónás könyvét. Mert Babits Mihály ír egy gyönyörű verset, egy nagyon szép költeményt Jónás könyvéről, ahol tulajdonképpen megjelenik a 20-as éveknek az a közönyös világa, ami belengte akkor Magyarországot Trianon után, és abban, hogyha valaki ismeri ezt a művet, érdemes otthon elolvasni, ott abban az van, hogy nem nagyon tér meg az a város, és úgy nem is pusztul el először, de aztán mégiscsak eljön rájuk az ítélet, Jónás megadja, amit mi emberleg akarunk kapni. És azzal fejeződik be a mű, hogy messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének, a szörnyű város, mint zihálva roppant, eleven állat nyúlt el a homokban. Megkapták a magukét. Köszönjük Babits Mihálynak. Így jobban esik. Így jobban esik nekünk, hogy elpusztul Ninive. Ezért vagyunk félzarándokok néha. Mert sírnunk kellene. Sajnálni a várost. Akár a magunkét, szabadszállást, az országot, Európát, az önmagát isteni rangra emelő modern népet. Hogy eljutottunk oda, hogy a legnagyobb kívánságunk az, hogy a mesterséges intelligencia valóban intelligencia legyen. Ez a legnagy vágyunk. Ha már egyebet nem tehetünk, ha már örökké nem élhetünk, ha már mindent nem ragadhatunk meg, akkor teremtünk valamit. Sírnunk kellene úgy, mint Jézus. És ebben a sírásban ott kellene lenni egy végtelen szánalomnak, annak, hogy nem akarjuk megtalálni a békességre vezető utat. És igaz, hogy milyen megható és a fülünkbe csengő az, amit Jézus mond a tanítványoknak, olyan, mintha csak úgy oda mondaná, mintha a tanítványok éppen tennének, vennének valamit, és csak úgy mondja Jézus, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ezt már akkor mondja Jézus, amikor már nagyon közel van a kereszthalál. Amikor már a nem túl távoli, de mégis a megfoghatatlan jövőről beszél, békességet hagyok nektek. Nem olyan békességet, amit ti kerestek, az én békességemet. Ismerjétek fel a meglátogatásotok idejét. Azért siratja Jeruzsálemet, mert nem ismerte fel a meglátogatása idejét. De te ismert fel, itt szabadszálláson, vagy bárhol, ahol keresztény emberként élünk, ismert fel, most vagy meglátogatva, most van veled Krisztus, most hallhatsz a feltámadásról, a kegyelemről, a bocsánatról, a megbocsátásnak a végtelen nagy hatalmáról, most hallhatsz. Most vagy meglátogatva, és ez a meglátogatás felismerhető, nem a mi érdemünk miatt különben, mert olyan okosak vagyunk, hanem mert Isten megadja nekünk ezt a kegyelmet. És aztán a harmadik teljes egész zarándokról lesz szó így a végén. A harmadik zarándok az a mennyei Jeruzsálem felé igyekvő zarándok tömeg. Ez a zarándok elindul valahová az életben, ahol történt egy találkozás. És ez a találkozás arról szólt, hogy egyszer csak felismerted a magad emberi voltában azt, hogy te nagyon picike vagy. Hogy egy porszemnyi élet, vagyis ez a porszemnyi élet mégis tartozik valahová. Mégpedig úgy, hogy Krisztus választott gyülekezetéhez tartozhat, a kereszténységhez. Felismerted Istent, mert te vagy ez a zarándok. És a zarándok utadnak van egy célja, ez a mennyei Jeruzsálem. A mennyei Jeruzsálem a tulajdonképpen a feltámadás és az örök élet, amit már ebben az életben elkezdünk megközelíteni a hitünk által. Igaz? Így vagyunk mi zarándokok. A keresztény élet egy zarándokút. És ebben az az egyháznak a feladata, hogy a tudásának a legjavával a lehető legjobb útmutatást adja azoknak, akik ezt a zarándokutat választják. Én református lelkipásztorként nyilván azt mondanám, hogy a legjobb útmutatást a református egyház adja. Tehát ilyet nem mondhatok, mert ez önteltség lenne. Ezért azt mondom, hogy mi református nyelven megpróbáljuk gyermekeinknek, szeretteinknek, hitéletünkkel, imádságainkkal, bizonyságtételünkkel a lehető legjobb útmutatást adni, hogy értse meg, hogy a mennyei Jeruzsálem a cél, arra megy. Más felekezet a maga nyelvén, de ugyanezt szeretné elérni, hogy Krisztusra mutasson. És így értjük meg azt, hogy ha egy kicsit mi siratjuk a várost, akkor utána jön a vigasztalás, és a vigasztalás megjelenik olyan szépen a Jelenések könyvében. Nehéz olvasni, pedig hát olyan, néha olyan mesés és olyan szép, ahogyan a Jelenések könyve a vége felé leírja az újjáteremtett világot. Hadd idézzek ebből, ahogy a János megfogalmazza, azt írja a próféta. És láttam új eget és új földet. Mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. És maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. Vajon hisszük-e ezt még? Vajon tudunk-e járni ezen az zarándok úton? Vajon van-e olyan, hogy őszintén tudunk sírni valamin, és aztán várjuk a vigasztalást, sőt keressük, mi több, továbbadjuk? És vajon bízunk-e abban, hogy eljutunk ebbe a mennyei Jeruzsálembe? Vagy csak meghallgatjuk a ravatalozónál esetleg azt a szent beszédet, ahogyan mondják sokan, aztán talán egy kicsit pityergünk és hazamegyünk és megtaláljuk az új témát, vagy megüzenik-e a könycseppek számunkra azt, hogy van feltámadás és örök élet? Ami nem egy mesevilág, ahová egyszer csak áthuppanunk, hanem Isten teremtő ereje által az újjáteremtett világba egyszer csak Isten beleültet bennünket, mert megérkeztünk a zarándok útunk végén. Adja mindenható Isten, hogy legyen számunkra ez nagyon fontos, és legyen számunkra nagyon mély ez a hit. egy hitelességét vesztett világban legyünk mi nagyon hiteles zarándokok, akik a mennyei Jeruzsálem felé megyünk. Amen. Testvérek, feleljünk az ige megszólító szavára a 611. dicsérettel, annak is első két versével. 611. dicséretünk így kezdődik: Csak vándorút az életem. 611. dicséretünk első két versét énekeljük. Varga Gyuláné, Szász Póla fordítása egyébként ez az ének.
Csak vándorút az életem, míg majd hazámba érkezem, Szent Jeruzsálem városába, mit fönn az Isten készített,
meg a fejünket, kedves testvérek, és a magunk csendességében vigyük imádságunkat Isten színe elé. Áldott vagy, Urunk Istenünk, hogy meghallgatod kéréseinket, fohászainkat, háladásunkat, imádságunkat. Köszönjük, Urunk, azt, hogy egy áldott zarándok úton járhatunk. Milyen jó, amikor még ennek a zarándok útnak az elején vagyunk. Mennyi lelkesedés van bennünk. Aztán mennyi mindent megtapasztalunk. Aztán hányszor letérünk az útról. Az is út, amire térünk. De másfelé vezetés, nem a Te utad, Urunk Istenünk. De újra és újra visszatalálunk. Valahogy megtörténik ez a Te akaratodból. Rajta kapjuk, Urunk Istenünk, a Te áldott vezető kezedet, ahogyan fogja mi kezünket. Újra-újra megráz bennünket, hogy térjünk észhez, hogy vegyük észre azt, hogy emberek vagyunk, és hogy hol vagyunk, és hogy milyen világban élünk. Áldunk ezért az zarándok útért, Urunk Istenünk, és bízunk abban, hogy a Te kegyelmedből eljutunk a mennyei Jeruzsálembe. De addig sok minden történik. Addig olyan sok bölcsesség és józanság kell, hogy legyen, amely egyszer csak ott terem, és megsegít bennünket a Te akaratodból. És biztosan lesznek még nagyon sok megbotlások, nagyon sok eltévejedések, amiket szeretnénk elkerülni. Ahogy bölcsebbek leszünk, vagy öregebbek, talán ez egyre inkább sikerül is. Egy biztos, hisszük azt, hogy ezen a zarándok úton velünk zarándokhoz Krisztusban, velünk vagy. És ez nekünk olyan jó, hálásak vagyunk ezért. Bocsásd meg minden eltévedésünket, közönyünket. Bocsásd meg minden félreértésünket és minden tudatlanságunkat. Alázattal kérünk téged, Urunk, hogy újra és újra taníts bennünket, hogy Isten képűre teremtett emberek tudjunk maradni. Felséges Urunk, így imádkozunk gyülekezetünkért, hogy a tudás a legjavával hadd tudja szolgálni ezt az zarándokútat és az azon járókat. Hogy a lehető legjobb tudásunk szerint hadd tudjuk átadni mindazt, amit megértettünk, mindazt, ami bennünket már megsegített, az evangéliumot, örömhírt. Imádkozunk minden keresztény gyülekezetért, imádkozunk a kereszténységért, de imádkozunk az egész világért. Urunk Istenünk, most különösen imádkozunk a gyászterhét hordozókért. Jövő héten temetésre készülünk. Elment valaki közülünk, aki fontos a családjának és oly sokaknak. Urunk, vigasztald a gyászoló szíveket. Abban a hitben vigasztald őket, hogy a mennyei Jeruzsálem majd létezni fog. Imádkozunk a fájdalmakat hordozókért, a betegekért, a szenvedőkért, üldözöttekért, a természeti csapásban elpusztultak családtagjaiért, vagy szenvedőkért, a háború sújtotta területek lakóiért, békéért imádkozunk, Urunk, hogy felismerjünk téged, hogy felismerje ez a világ a békességre vezető utat. Milyen közel van ez az út, hát hogy nem tudunk rálépni? Olyan gyengék vagyunk, Urunk, ebben segíts meg bennünket. Imádkozunk az ifjúságért, a fiatalságért, hogy hadd legyenek ők bölcsebb tanítók a hitük által, az élet szeretetük által. Imádkozunk családokért, imádkozunk hazánkért, Urunk, segíts nekünk megtalálni a békességet újra és újra. Hadd maradjunk benned, hogy így legyen velünk Krisztus az zarándok útunkon. Az ő nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvérek, fennállva mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. De akik az Úrban bíznak, szányra kelnek, mint a sasok, erejük megújul, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Amen.